Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg esti alkalmunkat, és énekeljük a 727. számú dicséretünket végig. 727. számút. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással jöttünk eléd, mert jó vagy, és jóságodból kaptuk ezt a napot is. Köszönjük mindazt, ami ma történt velünk, bármi volt is, mert hisszük, hogy minden a javunkra van. Köszönjük ezt az estét is, ígédet, és a róla szóló igehirdetést. Könyörülj rajtunk, hogy hadd halljuk meg, amit mondasz. Hadd értsük meg, és hadd higgyük el. Adj nekünk bátor szívet tenni is, amit hallunk, tenni, amit mondasz, hogy életünk legyen általa. Köszönjük, hogy meghallgattál. Szólj most hozzánk, Urunk. Amen. Kedves testvérek, Istennek ígéjét az Új Szövetségből olvasom, a zsidókhoz írt levélből, a levél 12. részének első két versét. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Kedves testvérek, sorozatunk a hitről szól, és itt ennek a 12. résznek az első két versét olvastam, amelyik arra hivatkozik, ami az egész 11. részben van. A 11. rész a hithősök, a hit nagyjai neveit mondja végig, óriási sor, és természetesen nem tud mindenkiről szót ejteni, de egy óriási katalógus, egy nagy névsor, amiknek nincs vége, és onnan térünk át a 12. részre, amikor azt mondja az ige, hogy bennünket ez vesz körül, ezek a hithősök, a hitnek ezek a csodálatos emberei. Éppen ezért nem beszélhetünk a hitről, hiszen ez a sorozatunk, hogy a hitről gondolkozunk és beszélünk, nem beszélhetünk úgy a hitről, hogy a hit hőseiről, a hit legnagyobb alakjairól, legalább olyan nagy általánosságban valamiképpen megemlékezzünk. És kedves testvérek, ha elkezdjük olvasni a hithősök névsorát, és mindazt, ami megvan írva azoknak a neveknek a mögöttesében az életük, ott az Ószövetségben, egy hosszú leírás némelyikről, kikeressük a történeteiket, akkor elcsodálkozhatunk. Elcsodálkozhatunk azon, hogy hát ezek hogy kerültek be a hit példaképei közé? Mert egyrésztről igaz, hogy hívő életükben, a hit dolgában csodálatos dolgokat tettek. Nem véletlenül vannak ott. Mégis, szinte egyetlen egy sincs közöttük, és nem erről fogok természetesen beszélni, akinek az életében ne lett volna valami szégyentelen, gyalázatos, szörnyűséges, ronda bűn. Noétól elkezdve Ábrahámon, Gedeonon, Sámsonon, Dávidon át mindegyiknek az életében. Miközben csodálatos hitbeli engedelmességből csodálatos győzelmeket hajtanak végre, ugyanakkor kivétel nélkül ezeknek mindegyikének, a legnagyobbaknak az életében gyalázatos bűnök is vannak. Miért? Kedves testvérek, ugye az a furcsa, hogy ezt az Isten megíratta. Márpedig megíratta. Azért tudunk róla, mert nem mondta a Szentlélek Isten, hogy várj, állj meg, innentől már ne írjuk meg, hogy mit csinált még Gedeon vagy Sámson. Bele kellett írniuk a Bibliába. És mégis, bár ott van az életük mögött egy-egy gyalázatos bűn, mégis a hit hősei. Hogy van ez? Bűn, gyalázatos, szégyenletes bűn, paráznaságtól kezdve gyilkosságig minden volt. És mégis ezeknek a nevei a hit legnagyobbjai között az örök élet könyvébe is be van írva. Hogy van ez? Hit, hívőség és bűn. Hogy megy ez? Pál apostol, amikor a leveleit írja, az új szövetségbe olvassuk ezeket egy-egy gyülekezetnek, nincs olyan gyülekezet, amelyiknek az életével kapcsolatban ne írná meg a gyülekezet életében lévő szégyenletes bűnöket. Némelyik levél elején, korintusi is, római is ilyen, egy egész bűnkatalógus sorol föl. Hogy szólítja meg őket mégis? Ti, Rómában élő szentjei az Istennek. Ti, Korintusban élő szentjei. Aztán felsorolja a bűneiket, és ilyeneket ír, hogy olyan bűnök is ismertek köztetek, amit még a pogányok se követnek el. És mégis azt mondja róluk, ti Isten szentjei. Hogy van ez? Kedves testvérek, megfér vajon ez a két dolog együtt, hogy szentek és mégis bűnösök? Hogy Istenben hívők és Isten nagy nevére szégyent is hozók? Megtértek Jézusban és az ő bocsánatában igazán hívők, egyúttal mégis botrányos erkölcstelenségeket is elkövetők, amiket le kell írni az apostolnak. Hogy van ez? Miként lehet ez? Kedves testvérek, ahogy már tegnap elkezdtem, ma szeretném ezt ténylegesen össze is foglalni ezzel. Az egész Biblián végigvonul egy nagy igazság. Az, hogy Isten kegyelme nagyobb minden mi bűnünknél. Isten kegyelme nagyobb. Ezért testvérek, az egészséges keresztény élet nem bűncentrikus élet, nem örökké a bűn körül kutászkodó, matató, önmagát tépő élet, hanem kegyelem központú élet. A keresztény élet középpontjában nem a bűn van, hanem Isten kegyelme. Azt mondja az írás, hogy Isten kegyelme nagyobb minden bűnünknél. Ez érvényes volt a kezdetektől, és érvényes ma is, ránk is, rád is, rám is. Az Úr maga mondta Pál apostolnak, hogy elég néked az én kegyelmem. Elég volt a hithősöknek is. Elég volt a korintus és a római beli gyülekezet tagjainak is. Elég nektek is, és elég nekem is. El tudjuk mi ezt hinni. Elég néked az én kegyelmem. El tudjuk ezt magunkra nézve fogadni és hinni. Kedves testvérek, beszéltünk a keresztény hit fundamentumáról a kezdet kezdetén, a sorozat elején, és megértettük a Biblia tanítását, hogy az egyetlen igaz, örök életet hozó, megmaradó hit, az a Jézus Krisztusba vetett hit, mert őt adta a hit fundamentumául az Isten. És mindaz, amit ez a Jézus cselekedett, Jézus személye az egyetlen megmaradó igaz hit fundamentuma, és azok a dolgok, amiket Jézus tényként le van írva, megcselekedett értünk. Ma ezt a gondolatot tovább szeretném vinni és kiélezni arra a kérdésre, hogy mi van a keresztény élet középpontjában? Mi van a keresztény élet centrumában? mi kell, hogy legyen a keresztény ember gondolkodásában, és gondolkodásának és életének a középpontjában. Testvérek, a keresztény ember életének és gondolkodásának a középpontjában tanuljuk meg, nem a bűn van, hanem a kegyelem. És ha nem így van, akkor nagy baj van. Mégpedig Isten végtelen nagy kegyelme. Kezdetben sem a bűn van, nem is a bűnbe esés van kezdetben a Biblia szerint, hanem a kegyelmes Isten van, aki kegyelmi állapotba teremtette bele az embert. Így Isten kegyelme előbb van, mint minden bűn, és mint minden bűn átka. Ezért tudjuk és hihetjük, és komolyan kell, hogy vegyük, hogy nekünk nem bűn központú, hanem kegyelem központú életet készített az Isten. És akkor mi van a bűnnel? És akkor mi van a bűneimmel? Hogy van ez? Együtt lehet a kettő? A kegyelem meg a bűn? A hívőség meg a bűnben való elbukás? Testvérek, még mielőtt egy bűnt bűnnek lát meg az ember, még mielőtt föltűnne bűnnek az, ami addig nem volt bűn az ember szemében, és mielőtt fájni kezd a bűnünk, Isten már adott előre egy megoldást. Mindent megelőzően. És most gondolom, bátran mondhatom, gondoljunk arra, amikor igazán közel kerültünk Istenhez, ha ez megtörtént. Emlékezz vissza rá. Mit vettél észre először magadon, mikor közel kerültél Istenhez? Azt vetted észre, hogy milyen tiszta vagyok? Azt vetted észre, hogy milyen jó vagyok? Hogy milyen igaz vagyok? Azt vetted észre? Hogy minden embert szeretek? Azt vetted észre? Amikor az ember először igazán közel kerül az Istenhez, mindig a bűneit veszi észre. Éppen azt, ami addig elválasztotta Istentől. A bűneink elválasztanak Istentől. Amikor közel kerülhetünk Istenhez, életünkbe először, az első dolog pont az lesz, amit észreveszünk az életünkbe. Ami eddig elválasztott az Istentől, és ez a bűn. És egyszer csak elkezd zavarni ez, ami addig nem zavart. Egyszer csak fájni kezd, hogy bűnös vagyok, ami addig nem fájt. Kimondatlanul úgy csöndbe elkezdem szégyelni magamat. Dehogy szégyeltem én egyetlen bűnömet is addig. És végül az jut eszembe, hogy eljön a pillanat, amikor már nem akarom, hogy ez bennem maradjon. Szeretném, ha ez kikerülne belőlem. Ha valaki egyszer igazán közel kerül Istenhez, annak az a jele, hogy észreveszi az ember a bűnt, a bűnét. Aki még nem látta meg, az sose volt közel Istenhez. A saját bűnét észreveszi magában, amit addig nem vett észre. Emlékezzetek Péter első találkozására Jézussal. Ez volt az úgynevezett csodálatos halfogás. Hogy reagált ez a halász ember az első találkozás alkalmával, hogy Jézussal találkozott, amikor annyi történt, hogy Jézus megállt a parton, meleg idő volt, már vége volt a halászás idejének, mert a melegbe a halak bementek a mély vízbe, és azt mondja Jézus Péternek, Péter, vessétek ki a hálótokat fogásra. És kivetik a hálót, és halaknak sokaságát fogják ki. Most figyeljétek a reakciót. Azt mondja Péter térdre esve. Soha nem találkozott addig Jézussal. Soha. Eredj el én tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Hogy? Hogy mi történt? Hát azt kellett volna mondani, amikor szakadozott a háló a halaktól, hogy te, ide figyelj, ember Jézus, adj már nekem tippeket, hát ebből élek. Hát hogy kell akkor ezt csinálni, hogy ez ilyen fainul sikerült? Te, térdre esett. És azt mondta, eredj el én tőlem, mert bűnös ember vagyok. Milyen érdekes, hogy nem akad el a halak sokaságán. Nem akad el Jézus személyén, nem akad el azon, amit Jézus mond neki. Valami máson akad el, amin addig sose akadt el, nem tudunk róla, hogy bűnös ember vagyok. Magáról kezd beszélni, menj el, te szent vagy, én nem vagyok méltó arra se, hogy a közeledbe legyek. Testvérek, az Istenhez közel kerülő ember első reakciója, ha közel került az Istenhez, hogy rádöbben a bűnösségére. Arra, ami addig lényegtelen volt az életében. Amire azt mondta, hogy hát mindenki bűnös, a pap is, mindenki bűnöket követel. Nem olyan lényeges dolog ez. Ma meg még inkább olyan világban élünk, hogy a Biblia erkölcsi mértéke szerinti bűnökre mosolyogva gondolnak az emberek, és nem jelent nekik semmit, az ég egyet a világon semmi. Az Isten közelébe kerülő ember élménye az lesz, hogy rádöbben a bűnösségére. Péterrel is ez történt. Azért érdekes ez, mert Jézus nem prédikált neki, nem hirdetett igét. Nem úgy volt, hogy ige hirdetés után egyszer csak megszületik a szívébe a bűnössége felismerése. Jézus csak annyit mondott neki, vesd ki a hálódat fogásra. Behúzza a hálót, szakadozik a háló, térdre esik, és a bűnéről kezd beszélni. De hát Jézus egy szót se szólt a bűnéről. Egy szót se. Honnan jutott eszébe? Jézus ennyit válaszolt neki, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Figyeljétek meg, azt mondja Péter, Uram, én bűnös vagyok. Jézus nem azt mondja, úgy bizony, szégyelheted magad. és szégyeld is, bűnös vagy. Ez így nem mehet tovább. Na sorolja csak Péter, na mondja csak, na vald csak be őket. Végre rájöttél, na akkor tegyük tisztába ezt a bűnkérdést. Hogy is van ez? Egy szót se beszél Jézus a bűnről. Egy szót se. Azt mondja neki, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Egy ilyen ember, aki maga vallja be térden állva Jézus előtt, hogy bűnös ember, emberhalász lesz? És mikor rendezi el a bűneit? Mikor vallja meg? Mikor szabadul meg tőlük? Csak úgy mehet emberhalásznak? Most mondta el, hogy ő egy bűnös ember. Jézus magához akarja venni, és mikor tisztul meg a bűnétől? Mikor? Péter élete középpontjába megjelent a bűn, mikor találkozott Jézussal. És rászakadt Péterre a bűnössége, ezért esett térdre. Jézus átemeli egy másik alapra az életét, a kegyelem alapjára. Ne félj! Ne félj, Péter! Kellett Péter magára ismerése, kellett a bűnvallása, de nézzétek, Jézus nem a bűnébe fürdeti vagy forgatja, nem szapulja Pétert, nem gyóntatja, hanem a kegyelme fürdőjébe megtisztítja. Ne félj, azt jelenti, hogy megbocsátottam neked. És Péter megérti. Ő se kezdi el mondani magától a bűneit. Megérti. Lesz majd még Jézusnak és Péternek egy találkozása, amikor ott a főpap udvarába, nagypéntek hajnalán, ahogy Jézus előre megmondta, háromszor megtagadja a mesterét. Találkoznak újra. Péter már slisszanna kifelé a főpap udvarából, nyilván a megszólaló kakas hangja vádolja a lelkét, és akkor találkoznak, átmenve az udvaron, Jézust viszik az egyik kihallgató helyről egy másik felé, Péter menekülne kifelé a főpap udvarából, és Jézus ránéz Péterre. Nem mond neki semmit. Mégis azt olvassuk, és Péter keservesen sírt. Ne félj, Péter, mert mielőtt rádöbbentél arra, hogy ki vagy, hogy bűnös ember vagy, megbocsátottam neked. Testvérek, ez ránk is pont így igaz, mert úgy van ez, hogy amikor Jézus, és ha mindent elfelejtesz ma este, felejtsd el, ha ezt az egy mondatot meg tudod jegyezni, el tudod fogadni és hinni, gazdag ember vagy. Amikor Jézus kimondta a Golgotai kereszten, ezt idéztem tegnap is, hogy elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátotta a lelkét, akkor ott, most jön a fontos mondat, mindannyiunk minden bűnére tökéletes bocsánatot adott az Isten. Mindannyiunkére, tiédre is és az enyémre is. Ezért a bocsánatért Péternek majd még hittel nyúlnia kell, és el kell fogadnia. De ez nem változtat azon a tényen, hogy tökéletes bocsánatot kapott. A bocsánata megvan. Megvan. egyszer még el kell majd úgy fogadni, ahogy el kell. Mielőtt fájni kezd a bűn az embernek, mint Péternek a főpap udvarába, már réges-régen előre megbocsátott neki mindent az Isten. A kegyelem előbb volt, mint a bűn. A bűn bocsánat megelőzte a bűnt. Aki ezt elhiszi, annak az életében érvénybe lép az amnestia. Élheti a keresztény emberek, Isten gyermekei örömteli, szabad, boldog életét. Amnestiát kapott. Felmentést. Azt mondja Pál, kegyelemből van a ti üdvösségetek. Nem erőlködésből, nem bűnbánatból, nem megtérésből. Kegyelemből van a ti üdvösségetek, hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, és nem a cselekedetekért, azért, hogy senki ne dicsekedjen. Van a Jelenések könyvében egy utóbbi időben többször idézett különös íge, amely sokaknak teljességgel fölfoghatatlan. És tulajdonképpen igazuk van. Ez így szól. Arról szól, hogy kinek van a neve beírva, és kié nincs az élet könyvébe, és így folytatódik. Amely a bárányé, tudnik az életnek könyve, aki megöletett a világ alapítása előtt. Micsoda? Ez azt jelenti, hogy mielőtt Isten világot teremtett, embert formált, előre megbocsátotta, oda áldozta a fiát. Titokzatos dolog ez. Értitek? A kegyelem mindig megelőzte a bűnt. Isten csodálatos tervébe az van, hogyha elbuktam, elbuktál, elbuktunk, bűnt követtünk el. Egyszer értsem meg, higgyem el és fogadjam el, hogy Isten megbocsátott. És kezdjek ennek az örömével élni, majd aztán kitisztáz benned Isten egy csomó mindent. De először a lényeg, hogy az életed a bűnközpontúságból átkerüljön végre a kegyelem központúságába. Hogy a hívő életed középpontjában ne a bűn körüli nyafogás legyen örökké, hanem Isten kegyelméért való boldog hálaadás. A kegyelem nem a bűnre válasz a Istennek, hanem Isten kegyelme, bocsánata, szeretete megelőzött minden bűnt. Az én életemben is így volt, és így lehet a tiédben is, ha hiheted. Semmit nem kell érte tenned, nem is tudsz. Ha hiheted. Testvérek, az, hogy a bárány megáldoztatott a világ alapítása előtt, ez teljességgel megmagyarázhatatlan a számunkra. Ez csoda, rejtély, titok. Egy valami tudja megfogni ezt. A hit. Beszéltünk róla, hogy a hit híd, híd. A látható, amiben élünk, és a láthatatlan világ, ami ugyanitt van a Biblia szerint, kettő közti híd. A láthatatlan világ Isten hatalmával, erejével, ajándékaival van tele. Nem tudsz hozzájutni egyikhez se. csak ha átmész a hídon. Vagyis a hit az egyetlen, amivel Isten csodálatos, láthatatlan világának az erői beáradhatnak az életedbe. Ha nincs hit, ha nincs híd a két világ között, a látható és a láthatatlan között, soha nem fogod megtudni Isten csodálatos hatalmát és erejét. Ezen a hídon át kell menni. Ez a híd a hit. Ez hidalja át. Ne félj! Hallottam én is egyszer gyermeki szívemmel ezt, éppen ebben a templomban, fiatalként. Ne félj, mert miért ne féljek, mondta az Isten az igében, mert megváltottalak. Akkor még igazán föl se tűnt, hogy ez múlt idő. Csak elmondta. Megtörtént, Tamás. Megváltottalak. Neveden hívtalak. Enyém vagy. Mikor történt meg, hogy megváltott engem? Örök időknek előtte. Aztán eljött Jézus, hogy az áldozata látható is legyen. Aztán megszólalt, hogy hallható is legyen. És egyszer rám kérdezett, hiszed ezt? És akkor én gyermeki szívvel boldogan azt tudtam mondani, hogy hiszem, Uram, és köszönöm neked. Megbocsáttattak a bűneim Jézusért. Ez a kegyelem. Testvérek, az veszi komolyan a kegyelmet, aki komolyan vette a bűneit is. Szóval, olyan nincs, hogy a bűneimet ne kelljen komolyan venni. De amikor Isten közelébe kerülsz, úgyis ez lesz az első, amit meglátsz. Hogy bűnös ember vagyok. Aztán az, hogy miben vagyok megkötözött. Aztán, hogy hogyan szabadulhatok ebből. Az becsüli meg a kegyelmet, aki egyszer komolyan vette a bűnös voltát is. Aki meghallotta az örömhírt is, hogy megbocsátattak a bűneim, annak többé már nem a megbocsátott bűneivel kell foglalkoznia. Mert az ördög pont ezt szeretné. Ugye milyen különös? Amíg hitetlen vagy, az ördög nem mondja, hogy te Tamás, hát bűnös ember vagy te. Jó állapotban vagy, amíg nem hiszel, bűnökben élsz, dehogy beszél az ördög a bűnödre. Nézd meg, mi történik abban a pillanatban, mikor Isten gyermekévé leszel, hívővé leszel, és mint minden hívő elbuksz majd, megszólal az ördög. Te hívő ember vagy? Foglalkozz a bűneiddel, vedd komolyan, most már nincs lazítás. Biztos, hogy megtértél? Biztos, hogy jól tértél meg? És észre se veszi egy csomó keresztény ember, hogy hogy lesz kegyelmet kapva bűncentrikus az élete. Az ördög nem hagyja többé nyugodni. Foglalkozz a bűneiddel, ne a kegyelemmel, ne a kereszttel. Ne a bocsánattal, a bűneiddel. És fölülnek az emberek, fölülnek a keresztény emberek, tépik, marják, zúzzák a saját lelküket, szívüket, mert az ördög azt akarja. Kérdőjelezd meg, egyáltalán komoly hívő ember vagy te? Aki ilyen bűnökbe tudsz kerülni, amiben bele tudunk sajnos kerülni? Rögtön azt mondja, ez szerinted megtért hívő élet? Hát gondolj már rá. Ez nem az. És jön az ember, ezért beszéltünk a hit fundamentumáról. És akkor kiderül, hogy milyen fundamentumon van a hívő élete. Ha például a megbocsátott bűnei fundamentumán, a megtérésén, hogy inkább így mondjam, mikor az ördög ahányszor elbukott egy megtérő ember, elkezdi nyafogtatni. Nem volt igazi az. Szégyeld magad. Hívő ember ilyen bukásokat nem élhet át. Tudjátok, miért iratta meg Isten szent lelke a hit hőseiről? Azt, hogy elbukott emberek is voltak. Hogy legalább láss példát. Láss példát. Ott vannak mind a mennybe. Mind ott vannak a mennybe. Kivétel nélkül. És buktak. De az életük kegyelem központú élet volt. Elég volt nekik Isten kegyelme, a bukásuk után is föl tudtak bűnbánattal állni. És nem engedték, hogy az ördög ott forgassa őket a saját bűnük rettenetes levébe. Ezért van ennyi boldogtalan, békétlen, nyugtalan lelkű keresztény ember. Antireklámjai a hitnek. Az ördög bűn központúvá akarja tenni a hívő ember életét. Bűn központúvá akarja tenni a hívő ember életét. Amíg nem hívő, ne foglalkozz a bűnnel, abban a pillanatban, hogy hívővé lettél, kerüljön csak be az egész gondolkodásod középpontjába, és szégyeld magad. És élj nyugtalanul, békétlenül, erőtlenül, használhatatlanul, önmagad körül forgolódva, örökké. Ha eljutottál odáig, mint Péter, hogy kimondod, hogy Uram, látom, hogy bűnös ember vagyok, ezért menj el tőlem. Attól kezdve arra serkent az ördög minden bukásod után, hogy szégyeld magad. Nem vagy te igazán hívő ember. A hívő ember, testvérek, igenis komolyan veszi a bűnét. De ugyanolyan komolyan veszi, hogy megbocsátottak a bűnei. És tudjátok, mit jelent a Biblia szerint az, ha Isten megbocsátotta a bűneinket? Az azt jelenti, hogy nincs többé benne Isten számon tartásába. Nincs. Soha többé nincs. Ezért olvastuk ezt az ígét. Azt mondja, nézz Jézusra. Emeld föl a fejed, emeld föl a bűneidtől, emeld föl a bukásaidtól, a csődjeidtől. Nézz Jézusra, ő a mi hitünk elkezdője és bevégzője. Mit mond? Félretéve minden akadályt olvastam, és megkörnyékező bűnt. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, nézvén a hit elkezdőjére és bevégzőjére Jézussal. Itt van egy különös kifejezés. Tedd félre a megkörnyékező bűnt. A ördög ugyanis azt akarja, hogy belegabajodjunk a bűnbe. Azt jelenti ez a megkörnyékező. Gabajodj bele! És egy csomó ember van, aki belegabajodik a bűnbe. Azt mondja az ige, tedd félre a megkörnyékező bűnt. Ne gabajodj bele, hanem nézz fel. Nézz fel a hitünk fejedelmére, a Krisztus Jézusra. Ő kezdte el bennem a hitet, és be fogja végezni. Ne a bűnre nézz, mert megigéz a bűn. Hanem a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Kedves testvérek, sajnos a régi természetünk megmarad a hitre jutás után is. Mindnyájunké. mert hogy Isten nem büntelenné tesz bennünket, mint hogy nem is javítgat bennünket, hanem a hitre jutással egy új helyzetbe hoz bennünket az Isten. És ez az új helyzetünk, ez megmarad. Győzelmes hívő életünk feltétele is, befejezem, és forrása az a bizonyosságunk, hogy amit Jézus a bűnös emberért tett, hiszem, hogy értem is, az tökéletes. És amikor hazamegyünk, Jézussal együtt megyünk, mert másként nem lehet belépni a mennyországba. Vagy Jézussal mész, vagy Jézus talanul mész arra felé. Ha Jézussal mész, megnyílik. Ha Jézus talanul, zárva marad. Amikor hazamegyünk, Jézussal megyünk, ő jön velünk, mert ő az egyetlen tökéletes elégtétel, hogy oda belépjek. Az egyetlen tökéletes elégtétel. Nem a megtérésed. Jézus egyedül. A mennykapuja ő miatt nyílik meg előttünk. Semmilyen érdemünk nincs. Egyedül Jézus miatt nyílik meg. Ezért a hitünk fundamentuma ő. Vagy nem életképes a fundamentuma. Befejezem a heidelbergi K.T. csodálatos, precíz megfogalmazásával. A kérdés, ahogy a KT-ban van, elhangzik egy kérdés, és eljön rá a felelet. Ezeket régen meg kellett kívülről tanulni minden gyereknek. Minden gyereknek. Úgy nőttek föl a szüleink, a nagyszüleink, hogy jártak KT órára, hittan órára, az iskolába kötelező tantárgyon. Mennyire nem felesleges? A kérdés így hangzik, mi a te egyetlen vigasztalásod életedben és halálodban? A válasz így hangzik. Az, hogy mind életemben, mind halálomban, mind testestől, mind lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett ő, egyedül. És engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy őriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja. Ezért szent lelke által bizonyossá tesz engem az örök élet felől, és szív szerint készé tesz arra, hogy ezentúl csak neki éljek. Csodálatos. Ez maga a keresztény élet, amelynek alapja, nézvén a hit elkezdőjére és bevégzőjére, a mi Urunkra, a Krisztus Jézusra. Menj át egy másik alapra, a bűncentrikus élet alapjáról, a kegyelem centrikus élet alapjára. Imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, bocsáss meg, hogy sokszor lefelé néző emberek vagyunk, máskor meg csak magunkra nézünk. Köszönjük, hogy ma felemelted a tekintetünket, hogy nézzük azt, akit te küldtél hozzánk. Nézzük Jézust, a hit elkezdőjét és bevégzőjét. Segíts és könyörülj rajtunk, hogy ne a bűneinket, ne önmagunkat, ne egymást nézzük, ne is csak a nehézségeinket, a gondjainkat, a bajainkat. Segíts, hogy nézzük a te ígéreteidet és nagy tetteidet, téged magad, ahogy téged, atyánk, Jézus arcán láthatunk. Köszönjük neked, Jézus, hogy minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél. Köszönjük, hogy kiszabadítottál az ördög rabságából. Áldott legyél érete, köszönjük. Adj hát nekünk szabadságban járó, örvendező és hálás hívő életet a te neved dicsőségére, Urunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, testvérek, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, s reménység szerint nem lesz ilyen zuhogós vagy zivankós az este, de ha olyan lesz, akkor is a következő nap, pénteken, ha Isten megadja, a záró alkalmunkat fogjuk megtartani. Tehát hívogatok és hívogassatok mást is. Most nem mondom el, hogy miről fogok holnap beszélni, talán lesznek olyan, akik kíváncsiak lesznek rá, és csak ezért eljönnek, úgyhogy most nem mondom meg. Záró énekünk következik, a 728-as, a 728-as dicséretünket énekeljük el.
békesség, Isten velünk a viszont.